Fenntartható Városok Podcast. Fenntarthatóság testközelből. Bartuszek Lilla műsora.
A Fenntartható Városok több mint zöld programsorozatának márciusi tematikus epizódjaiban a települési energetika kérdéseit járjuk körül. Mai epizódunkban a civil szféra szerepéről fogunk hosszasabban beszélgetni szakértő vendégemmel. Sok szeretettel köszöntöm a stúdióban Csontos Csabát, a WWF Magyarország projektvezetőjét. Szia, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
Szia, köszöntök én is mindenkit szeretettel.
Ha már települési energetika és energia kérdés általánosságban, akkor picit talán kezdjünk azzal, hogy általánosságban mi a tapasztalatotok nektek, mint WWF. Magyarországon a lakosság mennyire tudatos az energiafogyasztás tekintetében? Gondolok itt egyfelől a lakossági energiafogyasztásra, és gondolok nyilván a települési kérdéskörből adódóan akár a városvezetők tudatos döntéseire.
Én azt gondolom, hogy az elmúlt pár év ebben segítségünkre volt, ugye minden rosszban van valami jó, az energiaválság kikényszerítette azt, hogy az emberek odafigyeljenek arra, hogy mennyit fizetnek, mennyit fogyasztanak, és amikor kitelepülünk, amikor kérdőívezünk, amikor bevonjuk őket a aktívan futó projektjeinkben, akkor azért látszódik, hogy nem teljesen nullán áll ez a szint. Én azt gondolom, az elmúlt 10-15 év ilyen szempontból nagyon nem volt hatékony, mert hogy azt gondoltuk, hogy a energiaára az mindig is stabil, és nem kell ezen nagyon gondolkodni, be kell fizetni, és akkor utána már nincs is gond vele. De azért most már ugye az új technológiák, a hőszivattyúk elterjedése, a szigetelések, ezért leszivárognak szerintem a lakossági szintre. Az más kérdés, hogy most ugye anyagilag nagyon sokan nem tehetik meg, hogy nagyobb energiahatékonyságjavító beruházásba fogjanak, és aki megteheti, az, hogy pontosan milyen lépéseket kell tennie, az még mindig nem teljesen tiszta. Ebben igyekszünk folyamatosan segíteni, fűtési kisokosunk van, próbálkozunk olyan videófelvételeket bemutatni, ami egy felújítás előtti, utáni állapotot mutat be, szóval, hogyha rákeresnek az érdeklődők, akkor rengeteg nagyon hasznos, kifejezetten a lakosságnak szóló tartalommal találkozhatnak a WWF Magyarország honlapján is.
És mi a helyzet a városvezetőkkel?
Igen, hát az meg egy külön érdekesség. Azt tapasztaltuk, hogy az energiaválság előtt az, hogy egy önkormányzati portfólióban lévő épület együttes mennyit fogyaszt, az meglepő módon nem volt annyira fontos. Sőt, voltak olyan önkormányzatok, akik egyáltalán nem tudták, hogy pontosan mennyi a földgázfogyasztásuk, vagy a villamos energiafogyasztásuk. Persze a számlákat befizették, de hogy ez konkrétan hány köbméter, hány kilovattóra, egyáltalán mik ezek a mértékegységek, amiben mérjük, ez nem volt fontos, és kisebb településeknél a kapacitás hiánya miatt pedig az is felmerült, hogy hiába volt például napelemes rendszerük, egy villámcsapás után nem vették észre, hogy mondjuk fél évig a nyári időszakban nem termelt az iskola tetején a napelemes rendszer, az inverter leállt. Szóval látszódtak ezek a gondok, ezek a problémák, és az is látszódott, hogy nincsen egy egységes tervbe rendezve alapvetően a energiagazdálkodás az önkormányzatoknál, nincs egy hosszú távú stratégia, hogy hol tartunk most, mind lehet javítani, mi az, ami a mi felelősségünk, ugye itt nyilván meg van kötve az önkormányzatoknak sok esetben a keze, hiszen a saját épület állományuk is változik, hogy éppen ki a fenntartó, ugye az iskoláknál is volt ilyen jellegű változás, és ezért nagyon próbáljuk az ő figyelmükbe ajánlani, hogy készítsenek fenntartható energia és klíma akcióterveket.
Ugye nagyon sokféle stratégia létezik, és azt gondolom, hogy ha azt mondjuk, hogy egyre elterjedtebbek a stratégia készítés eszközei, akkor ezért még mindig nagyon gyakran találkozunk azzal, hogy egyes stratégia úgymond a fióknak készül. Egy picit azt gondolom, hogy célszerű a nézőknek, hallgatóknak közelebbről megismerkednie azzal, hogy milyen típusú stratégiák léteznek egy városi település számára, és melyek kifejezetten milyen célkitűzéseket tudnak magukba foglalni.
Én abszolút egyetértek veled abban, hogy a fióknak készülő stratégiákkal tele van a padlás, vagy tele van a fiók, és az lenne a lényeg, hogy élő dokumentumok készüljenek, amelyeket folyamatosan felülvizsgálnak, amelyek segítenek a döntéshozatalban, amelyek pályázatokat képesek előkészíteni. És
nem véletlenül hívják ezeket döntéstámogató dokumentum.
Döntéstámogató dokumentum, így van, és hogy nem csak a képviselőtestületnek kell róla tudni, hogy létezik, és ugye hallottunk már ilyet, hogy elkészült például egy ilyen SZEKAP, ugye ez a fenntartható energia és klíma akcióterv, ezt akkor mindjárt kifejtem, hogy milyen változatai vannak ennek, és hogy amikor rákérdeztünk, hogy van-e ilyen dokumentumuk, akkor jó pár napot kellett keresni, amíg előkerült abból a fiókból, ahol volt. Igen, és ez nem is egy kis település volt, szóval még azt se lehet mondani, hogy például ne lett volna kapacitásra. Szóval nagyon fontos, hogy ezek szerves részei legyenek a döntéshozatalnak, és ahogy kérdezted, hogy milyen típusú dokumentumok érhetőek el, ugye a Polgármesterek Szövetségének a módszertani ajánlását követjük. Ugye ez egy nagy kezdeményezés, és ott első körben a legelső pillanatokban az energia gazdálkodással foglalkoztak, szóval az egy energia, fenntartható energia akcióterv volt, ami kifejezetten a széndioxid kibocsátás csökkentésére fókuszált, energiahatékonyság növeléssel és a megújuló energiaforrásoknak a térnyerésével. Ez nagyon fontos, ez most is egy fő pillére gyakorlatilag a SZEKAP-oknak, de ahogy haladtunk előre az időben, rájöttek, hogy ez nem elég ahhoz, hogy komplexen lehessen a települést egy fenntartható pályára állítani. Ehhez becsatlakozott a klímaadaptáció, szóval a klíma alkalmazkodási láb, és így lett ez fenntartható energia és klíma akcióterv. Gyakorlatilag ez most az elfogadott, ez most a standard, és mindenkit arra búzítunk, hogy e fele orientálódjon, hiszen látjuk a hőhullámokat, érezzük az éghajlatváltozás hatásait, ugye a teleink megváltoztak, a csapadék eloszlás drámaja megváltozott, és ezekre fel kell készülni a településeknek és a lakosoknak is. Ez nem csak úgy van, hogy majd egy több milliárdos beruházással csatornákat meg vízelvezetőket építenek ki majd a döntéshozók, mert hogy most már a vizet meg is kell tartanunk, és a háztáji vízmegtartási megoldásokkal a lakosok is hozzá tudnak ehhez járulni például, hogy csak valami konkrétumot is említsünk. Sőt, tovább megyek, ezeknek a dokumentumoknak most már van egy harmadik lába. Szerencsére nem módosították az elnevezést, szóval maradtak SZEKAP-ok, de most már az energiaszegénység is becsatlakozik, mint harmadik fő pillér, és ugye pont az energiaválság mutatta meg, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos téma. Mi azt gondoljuk, hogy Magyarországon a téli időszakban a légszennyezés miatt, ugye fűtésből származó légszennyező anyagok miatt szinte az egyik legfontosabb környezeti, társadalmi és gazdasági probléma az energiaszegénység, ha így komplexen nézzük, és erre vonatkozó intézkedéseket is most már be kell építeni ezekbe a dokumentumokba, és bízunk benne, hogy egyre több település fogja ezt felismerni.
És neked mi a tapasztalatod, ugye, hogy egyre több településhez, városvezetőhöz jutok el ti is, és nyújtotok segítséget ezeknek a dokumentumoknak, stratégiáknak az elkészítésében? Önmagában ez a fajta holisztikusabb szemlélet, ahogy te is említetted, hogy társadalmi kérdések, gazdasági kérdések is bekerülnek a hagyományosabb környezeti pillér mellé, mennyiben segítette ez adott esetben, ha így fogalmazunk, a döntéshozók szemléletformálását abban, hogy valóban egy egész rendszerként tekintsenek a települési fenntarthatóságra?
Igen, ez is egy nagyon érdekes kérdés, hogy lehet úgy dönteni, hogy kapacitás hiány miatt például egy ilyen stratégia kidolgozását kiszervezi az adott önkormányzat, ugye toppos, keopos pénzek is voltak erre, reméljük lesznek is, hogy ezek a dokumentumok elkészüljenek, illetve a felülvizsgálatra is lehet forrás szerezni, akár állami, akár EU-s forrásokat. Viszont abban a pillanatban, hogy ez egy külső szakértői csapat megcsinálja, abban a pillanatban az a tudás nem garantált, hogy átkerül a településhez. És ez egy nagyon szoros együttműködés kíván, és egy nagyon nagy nyitottságot kíván a döntéshozóktól, és nem csak a döntéshozóktól, hanem az önkormányzati szinten a lejjebb dolgozó szakértő kollégáktól, hiszen be kell teljesen vonódni, ilyen kicsit csúnyán fogalmazva ebbe a folyamatba, mert ez nem egy nyűg, nem egy plusz teher, persze nyilván sokan így élik meg először, amikor hallják, hogy egy majd 100 oldalas dokumentumot le kell tenni az asztalra, de itt rengeteg társadalmi egyeztetés, lakossági fórumokat, workshopokat, műhelymunkákat, kitelepülést kell csinálni, kérdőívezni, be kell gyűjteni a lakossági véleményeket egyes városrészeknél, mik a fő problémák, és ehhez rengeteg energiát kell beletenni, és arra szoktuk bátorítani, és ez az új most futó Life ASAP projektünkben egy nagyon fontos passzus, hogy megmutassuk azt, hogy ezeknek a stratégiai dokumentumoknak nagyon-nagyon fontos hozzáadott értéke van, mert hogy olyan intézkedéseket tudunk benne javasolni, amelyek konkrétan gyakorlati hatással visszahatnak az ott élők életére, és ebben szeretnénk, hogyha partnereink lennének az önkormányzatok. Most jelenleg Ajkával és Békés Csabával dolgozunk a meglévő szekapjuknak a felülvizsgálatán, és már az eleje nagyon izgalmas, mert hogy nagyon agilis, nagyon támogató önkormányzatok mind a kettőjük, és hát bízunk benne, hogy egy nagyon szép eredmény lesz a végén.
És picit behoznék egy másik témakört is itt a beszélgetésünk második felében, nevezetesen, hogy azt gondolom, hogy aki nyomon követi az erről szóló híreket, illetve diskurzusokat, akkor kifejezetten a szélenergia, illetve a napenergia az a két energiaforrás, amiről azért egyre többet hallunk, egyre több, hogyha lehet így fogalmazni, szabályozó és segédlet készül ahhoz, hogy minél nagyobb mértékben tudjuk ezeket az energiaforrásokat kihasználni. A ti mindennapi munkátokban ezek hogyan csapódnak le, és milyen irányba nyitottatok ezen a két téren?
Ez egy olyan téma, amikor WWF Magyarország munkatársaként nyilatkozunk, vagy beszélünk, vagy akár egy posztot kirakunk az internetre, akkor első körben nagyon megosztó lehet, hogy a nap és a szélenergia, főleg a szélenergia szokatlan most Magyarországon, hogy ezt egy zöld civil természetvédő szervezet hogyan támogathatja. És azt látjuk, hogy nagyon nagy a tudás hiány, hogy erről a technológiáról alapvetően, mert nyilván minden energiatermelési technológiának van környezeti hatása, negatív környezeti hatása. Aki ezt azt állítja, hogy nincs, az téved, szóval akár a napenergiának, akár a szélenergiának. Viszont az nagyon alaposan alá van támasztva tudományosan, hogy ha és amennyiben megfelelő technológiát és megfelelő területre telepítjük a nap és a szélturbinákat, akkor a megtermelt energiához képest a környezeti hatásuk minimalizálható. Megférnek a madárvilággal, megférnek más élőlényekkel, de ehhez egy nagyon-nagyon fontos lépést kell megtenni, ez a területi tervezés. És most, hogy a jogszabály tervezet az asztalon van, és a teljes tiltásból hamarosan a uniós nyomásra is egy feloldás következik. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy beszéljünk arról, hogy mik lehetnek azok a területek, amelyekre például szélturbinákat lehet építeni majd a jövőben Magyarországon. Ugye ezek több mint 100 méter magas építmények, szóval nehéz őket eldugni, és nem is célszerű, hiszen akkor nem fognak hatékonyan üzemelni. És ezt próbáljuk az új Renewland projektünkben feltárni, hogy mik azok a szempontrendszerek, amelyeket fontos figyelembe venni, például természet, környezetvédelmi, egyéb társadalmi, gazdasági aspektusok, amiket meg kell nézni, és gyakorlatilag egy térképen meg kell rajzolni, hogy mik azok a területek, ahova semmiképpen nem lehet új turbinákat vagy napelemes rendszereket telepíteni, és mik azok a területek, ahova igen. És ezek nem hatalmas százalékok lesznek, valószínű pár százalék lesz lesz az országban, ami alkalmas lesz minden szempontból, viszont ezek még mindig óriási területek, ide még mindig több ezer megavatnyit kapacitást el lehet tenni úgy, hogy se a tájképet, se az élővilágot nem károsítjuk. Nyilván kompromisszumot kell kötnünk, hiszen ahhoz, hogy zöld energiával, tiszta lehetőség szerint a legtisztább energiával lássuk el a gazdaságot, illetve azzal tudjunk élni, ahhoz valamit tennünk kell. Szóval, hogy ez egy ilyen kétes állapot, hogy úgy tűnhet első körben, hogy egy ilyen szervezet teljesen megőrült, és egy olyan technológiát támogat, ami környezetkárosító, de ha a háta mögé nézünk a technológiának, ahol már konkrétan madárfigyelő kamerákkal tudják például azt is elemezni, hogy mikor jön egy madár, és le is tudják állítani például a turbinákat, vagy hogy azt is kikutatták már, hogy ha egy lapátot feketére festenek, akkor 80%-kal csökken a madár elhullás sok száma. Ezek már tényleg bele tudnak simulni a tájba, illetve a természetbe, és nagyon fontos, hogy eleve olyan helyre kell őket telepíteni, ahol ezek a konfliktusok már nem fognak olyan mértékű problémát jelenteni. Szóval ez is egy nagyon izgalmas téma, és szeretnénk erről beszélni és kommunikálni a jövőben egyre többet, mert szeretnénk, ha az emberek megértenék, hogy egy út áll előttünk, ahhoz, hogy meg tudjuk védeni a biológiai sokféleséget, ahhoz bizony tennünk kell az energia előállításáért, és az már csak nem fog más, hogy menni, csak hogyha megújuló és a természethez igazodó harmóniában lévő technológiákat választunk.
És ugye az energetikai szektorban is számos civil szervezet tevékenykedik nyilván különböző fókuszokkal. Alapvetően neked mi a tapasztalatod, mennyire működtök együtt mondjuk más civil szervezetekkel, vagy önmagában a civil szektornak mekkora a mozgástere ezen a téren?
Igen, hát a civil szervezetek mozgástere Magyarországon nem túl nagy, vagy lehetne sokkal nagyobb is, inkább így mondom. Szóval, hogy ebben azért van egy rejtett potenciál, ami történelmileg is így alakult. Akikkel mi együtt dolgozunk szorosan, én azt gondolom, hogy nagyon jó a kapcsolat, és csak is így lehet egy párbeszédet fenntartva, közös nevezőt keresve lehet előre jutni, és érdeket érvényesíteni, mert hogy azt látni kell, hogy a civil szervezetek alapvetően az emberekért dolgoznak. Mindenek előtt az a célunk, hogy egy jobb, fenntartható világban éljünk, ki milyen területet fog meg éppen, és nagyon-nagyon elkötelezett emberek, nagyon elhivatott emberek dolgoznak általában ebbe a szférába, olyan munkaterhelés és olyan kevésbé elfogadott társadalmi körülmények között, ami nagyobb figyelmet érdemel. És így a WWF Magyarország mindig is ilyen híd szerepet szeretne betölteni. Egyrészt a civil szférán belül is én azt gondolom, hogy törekszünk erre egy nagyobb NGO-ként, hogy nyilván ilyen szempontból nagyobb a felelősségünk, illetve nagyon szeretnénk ezt a kommunikációs hidat megteremteni a lakosok, a civilek és a döntéshozók között, hiszen ahogy egy hajóban nevezünk, az egyértelmű, már csak az a kérdés, hogy mindenki egy irányba elveze, és ez nem mindig olyan egyértelmű, de szerintem vannak előremutató jelek, és mi minden nap azért dolgozunk, hogy ez megtörténjen, mert hiszünk abban, hogy együtt lehetséges.
És azt gondolom, hogy az is egyértelművé vált itt a mai beszélgetésünk után, hogy ez a hajó pedig gyakorlatilag a városok és a települések szintere, hiszen ez az a pont, ahol gyakorlatilag minden szektor képviselője megtalálható, és ahol a leginkább lehet, azt gondolom, napi szinten is tenni ezekért a törekvésekért. Nagyon szépen köszönöm Csontos Csabának, a WWF Magyarország projektvezetőjének, hogy elfogadta a meghívásunkat. Köszönöm.
Én köszönöm.
Nektek pedig nagyon szépen köszönöm, hogy ma is velem tartottatok. Tegyetek így jövő hónapban is, amikor a fenntartható közlekedés települési vonatkozásairól fogunk beszélgetni. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!
Bartuszek Lilla műsorát, a Fenntartható Városok podcastet hallottátok. További tartalmakért látogassatok el weboldalunkra, és kövessetek minket a közösségi médiában is.